Isten igéjét, a János evangéliumából fogjuk ma felolvasni, a 11. rész első 44 versét. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lelemet a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megizenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Judeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda még. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresztem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor azután Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának. A mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik tele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jövő zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte tőle. Hova helyeztétek őt? Azt felelték. Uram, őgy és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülállók sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél el engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Eddig Isten igéje, imádkozz. Uram, köszönöm neked, hogy összegyűjtöttél ma bennünket, hogy dicsérjük a te nevedet, és hogy hallgassuk a te ígéret. Kérlek most már kért, hogy tudja azt az üzenetet átadni, amit te rábíztál. És kérlek azért, hogy te csendesítsd le mindannyiunk szívét egyen-egyenként, hogy be tudjuk fogadni a te üzenetedet, és ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk. Amen.
Lázár betegsége, Mária és Márta várakozás, a csalódás, a hite és hitetlensége, halál és feltámadás, Jézus és szeretete. Mindezek csupán kiragadott mozzanatok az előbb felolvasott igéből, mégpedig abból az igéből, aminek üzenete valóságos örömmé válhat az életünkben. Nem tehetem meg ma, hogy ne erről beszéljek, hiszen számomra ez az ige olyan nagy áldássá vált, és hiszem, hogy ma Isten arra akar használni, hogy igény keresztül bizonyságot tegyek az ő szeretetéről. Mert benne van a bátorítás, a törődés, a szeretet és az önfeláldozás üzenete. Az az üzenet, amely megértése és megértéséből adódó megfelelő döntés nélkül az ember elveszik. Nem tehetem meg, hogy ma nem erről beszélek, mert ha mindez nem lenne valóság, nem lenne ember, aki bizonyságot tehetne az élő Istenről, és nem lenne soha senkinek valós alapja az igazi örömre és reménységre. Ha mindez nem lenne igaz, akkor a saját bűneiben fuldokló ember utolsó mencsvára is hazugság lenne, és mindezzel odaveszne annak a lehetősége is, hogy az ember felismerje azt, hogy szüksége van Isten szabadító kegyelmére. De hálásak lehetünk Istennek, hogy mindez igaz. Lehet igazi ökünk, okunk és valós örömünk. Isten legyen az, aki ma megnyitja a fülünket a hallásra, és megnyitja az értelmünket annak a megértésére, hogy miért is olyan örömteli ez a történet. Ahhoz, hogy jobban megérthessük kicsit az ige üzenetét, és hogy teljes egészében láthassuk annak célját, röviden, de meg kell vizsgálnunk annak leírásának körülményeit, és azt is, hogy hogyan illeszkedik ez a történet, illetve az azt magába foglaló könyv az evangéliumok struktúrájába. Lázár feltámasztása János evangéliumában van leírva, tehát a szerző János apostol, aki nagyon gyakran így hivatkozik magában az evangéliumában is, hat helyen is, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tudni kell János apostolról, hogy ő volt a legfiatalabb tanítvány, és tanítványságának idején 20 év alatti volt, míg az összes többi tanítvány az már egy meglett érett férfi volt. Jánosról tudjuk az igéből azt, hogy neki fontos volt az fiatalságából fakadóan, hogy Jézus kimutassa felé az érzelmeit, és Jézus kimutassa felé azt, hogy ő mennyire szereti őt. És azt is tudjuk, hogy a tanítványok közül ő volt a, ha úgy szabad így fogalmazom, ő volt a legérzékenyebb, a leglelkibb beállítottságú. És ezért a négy evangélium közül az övé teljesen elült a másik háromtól. Mert ő egy szentlélek központú evangéliumot írt. Én hiszem azt, hogy amikor úgy utal magára, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett, nem arról beszél, hogy Jézus volt jobban szerette a többi tanítványnál, hiszen az Úr Jézus nem azért jött el a földre, hogy meghaljon elsősorban Jánosért, mellesleg az összes többi emberért, hiszen Jézus soha nem volt személyválogató. De meggyőződésem az, hogy Jánosban munkálkodó Isten szent lelke nem engedte meg neki, hogy ne tegyen bizonyságot arról a szeretetről, arról a szeretet kapcsolatról, amit ő megélt Jézussal. János volt az az apostol, aki jelen volt Jézus halálánál is, és az ő evangéliumában két nagyon fontos fogalom köré épül minden mondani valója. Az első a szeretet. János első levelének 4. részében olvashatjuk azt, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Olvassuk az igében sok helyen, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy ő Isten. És ha Jézus Isten, akkor Jézus maga a szeretet. Erről a szeretet kapcsolatról tesz bizonyságot. És ez a szeretet kapcsolat vált már olyan sok keresztény ember életének igazi bizonyságtételévé. A másik szó az az élet. Ezt ő 36-szor használja az evangéliumában, még az összes többi evangéliumban egyenként maximum 17-szer szerepel. Ő arról az életről tesz bizonyságot, amit Jézustól kapott. Máté, Márk és Lukács, ugye a másik három evangélistának a kifejezésmódja, anyaga az események leírása nagyon hasonló ez a három egymáshoz, és teljesen elüt Jánosétól. János egy mély lelki, teológiai szempontból közelíti a dolgokat. Egy mély lelkülettel, amely Isten szeretete körül mozog. Mi evangéliumának célja, azt ő nagyon jól megfogalmazza a 20. fejezetben. Azt írja, sok más ilyet is tett Jézus tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Ennek az erős Jézus szeretetéről tanúbizonyságot tévő lelkületnek figyelembe vételével kell a mai ígét is értelmeznünk. Az első versek és az igét leginkább kronológiai sorrendben fogom tárgyalni az események szempontjából. Az első versekben János kontextusba helyezi az olvasót, a hallgatót. Megismerteti velünk a helyzetet, azt, hogy Lázár, aki Máriának és Mártának a testvére, megbetegszik. És kiderül az igéből az is, hogy Jézusnak kapcsolata volt ezekkel az emberekkel. Ezek az emberek, Mária, Márta és Lázár olyan emberek voltak, akik igen közel álltak hozzá, és akikkel Jézusnak személyes, szeretett kapcsolatban voltak vele. Az első történés az, hogy egy ember, akit szeret, Jézus megbetegszik, és ez olyan ember, akit Jézus viszont szeret. Általában, hogyha betegek leszünk, akkor, hogyha nem is korlátozik minden szükségünk és igényünk egyetlen dologra, de a prioritás általában megváltozik, az ember azt mondja, hogy a legfontosabb most az, hogy meggyógyuljak. És ezen általában túl is lendül az ember, és valaki olyanhoz fordul, akitől segítséget remélhet, akitől gyógyulást remélhet. És ez akkor is így történt. Mária és Márta üzennek Jézusnak. Annyit üzennek csak, hogy Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Nem mondják meg Jézusnak, hogy mit tegyen. Ők tudták, látták, hogy Jézus mire képes. Ismerték az ő hatalmát, és tudták az ő szeretetét. A Biblia nem írja le a gondolataikat, de egyértelműen kiderül, hogy üzennek Jézusnak, mert bíznak abban, hogy Jézus még időben a segítségükre siet. Ez így nincs konkrétan leírva, de figyelembe véve az emberi természetet és a történetnek későbbi részeit, azt hiszem nem járok messze az igazságtól, hogy azt mondom, hogy nekik a következőkhöz hasonló gondolataik voltak, hogy elég szólni Jézusnak, mert ő majd veszi a lapot. Ő tudja majd, hogy jönnie kell, hogy meg kell gyógyítani a Lázárt, mielőtt nagy baj történik. Valószínűleg ott volt bennük a gondolat, de ha nem is, akkor később mindenképpen a csalódottságuk erre utal, hogy nincs más kiút ebből a helyzetből, csak ha Jézus előbb jön, mint hogy Lázár meghal. Erre biztosan számítottak. Azt gondolom, hogy ebben a várakozásban ott volt a hit, és mégis, ha úgy vesszük, akkor céltévesztett. Rendben volt, hogy Jézushoz fordultak. Jó volt, hogy tőle kértek segítséget, de látjuk azt ebben az egész történetben, hogy mindez a várakozás zártalanra fut, mert nem Isten gondolatai szerint való volt. Szabadítást vártak ebből a helyzetből, de nem úgy, ahogy Isten azt akarta. Hányszor vagyunk mi is abban a helyzetben, próbában, kísértésben, szükségben, amikor egy kiutat látunk, vagy látunk kettőt, vagy hármat, vagy akárhányat, és mégis Isten bölcsességének mérlegén semmit se látunk. Szeretnék az Ézsaiás könyvéből felolvasni egy rövid igét, ami ezzel kapcsolatos. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten nem úgy gondolkodik, ahogy mi. Isten sokkal többet lát, mint mi. Rögtön látjuk tehát, hogy miközben Máriában és Mártában, Lázárban volt egy emberi várakozás, Jézusban volt meg egyedül az igazi, Istentől jövő szabadítás útjának az ismerete. Ő mindent rögtön átlát, és tanítványai tudtára is adja, hogy ezzel a helyzettel Istennek különleges terve van. Tanítványai tudtára adja, hogy Lázár meghal, és ő fel fogja őt támasztani a halálból. És mégis, ha nézzük ezt a helyzetet, akkor az egyik oldalon ott van egy emberi elgondolás, egy emberi várakozás, és ott van ezekben az emberi várakozásokban az igaz Istenben való hit is. Ott van a várakozás, hogy Jézus majd siet és meggyógyítja Lázárt, vagy nem siet, de neki elég szólni, és Lázár meggyógyul. A másik oldalon pedig ott van egy isteni terv a szabadításra, és ebben a szabadításban és a tervben ott van egy kétnapos várakozás. Ha úgy tetszik, Isten oldaláról egy tétlenség. És ez a tétlenség mégis milyen nagy áldássá válik, milyen sok ember számára. El tudjuk képzelni Mária és Márta helyzetét? Várnak arra, hogy Jézus siessen, jöjjön, kopogjon az ajtón, belépjen és hozza a szabadítást. És nem mellesleg azt az Istent várják, aki mindenható, aki szerető, földnek és mennek teremtője, ura, az igazi Istent várják, aki valóságos. Ő pedig nem jön, nem siet, nem érkezik, nem kopog, nem hozza a szabadítást, úgy tűnik. Sőt, el se indul. Csak vár. De várakozásában ott van a szeretete. Ott van egy minden emberi értelmet meghaladó terv. Lehet, hogy nem volt teljesen Isten szerint való ez a várakozás, de mégis milyen áldott dolog az, amikor szorong az ember és az igazi Istenre vár. Mert az igazi Isten nem azt nézi, hogy mi milyen hibásak vagyunk, hanem az igazi Isten adni akar. És neki mindig van egy terve, ami minden emberi értelmen túlmutat. Kicsit szeretnék elidőzni a csodának a jelentésén, mert úgy érzem, hogy Mária, Márta és Lázár egy csodára várt. Hadd vegyek elő egy történetet a családi történettárból. A Hanna unokaugom 11 éves, és már ideje zongorázik, és nagyon abba szeretné hagyni. És a szülei nem engedik neki meg, mert hát az egy jó dolog, ha zongorázik, és nagyon sok pozitív oldala van ennek, és hát ha majd felnő, akkor meg tudja értékelni azt, hogy ő tud esetleg klimpírozni. Hát mivel ő ezt nem ki hajlandó megérteni, ezért a bátyám kicsit vicces vágányra terelte ezt a kérdést, és azt mondta neki, hogy jó, Hanna, nem kell zongoráznod, ha legyőző a szkanderba. És én nem hiszem, hogy a Hanna le tudja őt győzni. Szerintem lehetetlen. Ha mégis megtörténne, akkor azt mondanám arra, hogy ez egy csoda. Miért mondom mindezt? Azért, mert azt nagyon világosan kell látnunk, hogy csak a hitetlenség tükrében létezik a csoda. Ha én biztosan tudom róla, hogy ő le tudja győzni édesapját szkanderban, akkor az megtörténik nekem már nem csoda. És mellesleg hiszem azt, hogy ugye a tények szinkronban vannak a hitemmel. Amíg az embernek van egy hitetlen természete, amit az Édenkertben romlott el, addig igenis vannak csodák. Én hihetek a csodában, hihetem Isten hatalmát, de míg ebben a testben vagyok, addig ez a bűnös természet sok mindent megront. És amíg én hitetlen vagyok, addig van csoda. Tegyük picit félre a történetnek azt a szálát, ami Máriával, Mártával, Lázárral, és Isten tényleg csodálatos tervével foglalkozik. És nézzük meg azt az élethelyzetet egy picit, hogy mire tanít minket az az élethelyzet, aminek Jézus tanítványa és aktív szereplői. Ahogy azt látom, hogy ebből az egész kis életképből is az derül ki, hogy az emberi logika, az emberi gondolkodásnak semmi keresnivalója nincs Isten tervében és az ő útján. Mi történik, mikor Jézus elindul velük? Tanítványok azt mondják, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda megy. Kicsit olyan ez, hogy Uram, butás volt. Most visszamegyünk Jeruzsálembe, hát most akartak megkövezni, hogy pontosabban Jeruzsálem közelébe. Hát mégse kéne. Nagyon fontos látni azt, hogy Jézus cselekedeteit sohasem a körülmények határozták meg. Jézusra sohasem lehetett nyomást gyakorolni. Néha mi is azt hiszük, hogy Jézusra lehet nyomást gyakorolni. Jézusra lehet nyomást gyakorolni, hogyha mi böjtölünk Jézusra. Lehet nyomást gyakorolni, hogyha mi kitartóan imádkozunk. Vagy akár azzal, hogy duzzogunk. És nem. Látjuk az igéből azt, hogy Jézus életét, ha úgy vesszük, egy szó határozta meg, az pedig a kell. A szent kell. Még az Ószövetség időkben Isten megjövendölt, hogy majd szabadítójon a földre. A Jézusnak el kellett jönnie a földre. Meg kellett születnie emberként, valóságos Istenként. Jézusnak Istennek kellett lennie, Jézusnak magának a szeretetnek kellett lennie, tehát Jézusnak szeretőnek kellett lennie ebben a földi életben is. Ahhoz, hogy Jézus halála a keresztán méltó fizetség lehessen a mi bűneinkért, neki bűntelennek kellett lennie. Ahhoz, hogy esélyünk legyen a megtérésre, ahhoz, hogy esélyünk legyen arra, hogy ha még nem állt Istennel helyre a kapcsolatunk, ez megtörténhessen, ahhoz neki meg kellett halnia a keresztben. Jézus sohasem sodródott, sohasem a körülmények csapdáiban élt. Mindig azt tette, amit az Atya eltervezett. Mindig azt mondta, amit mondania kellett. Mindig azt tette, amit tennie kellett, és oda ment, ahova mennie kellett. Nem voltak véletlenek. És Jézusnak az egész reakció erre az, hogy ami ezt a hozzáállást, ami ezt a isteni csodát tükrözi, hogy de menni kell. Menni kell, mert most van nappal, amíg nappal van, addig kell tevékenyen élni, és ez a dolgunk, hogy menjünk. És miközben Mária és Márta várakozik, később kiderül, hogy meghal Lázár. Jézus odaérkezik, és így folytatódik ez a csodálatos és igaz történet, hogy Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Uram, ha siettél volna és meggyógyítottad volna, akkor most minden rendben lenne. Ott lett volna Jézus, ha az lett volna Isten akarata. Talán kicsit úgy érezzük, van egy szemrehányás Mártának a hangjában. Következő mondata pedig mégis egy bizonyságtétel a hitéről. Azt mondja, hogy de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Bizonyságot tesz arról, hogy hiszi, hogy Istennek bármire van hatalma. Hiszen ő látta, tudhatta Jézus csodáit. A beszélgetés egy ponton megtörik, és nagyon érdekes Jézus válasza. Amikor ő ezt mondja, hogy Márta azt mondja, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És akkor Jézus megtöri a választ, ő azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal, hiszed-e ezt? Úgy tűnik, mintha Jézus egy teljesen más témába kezdene bele, mintha nem Mártának a eddigi beszélgetését folytatná, mintha mellékvágányra terelődne a beszélgetés. Mégis úgy látom, hogy Jézus mindezzel azt mondja, hogy Márta, nagyon jó, hogy van hited. Nagyon jó, hogy hiszed azt, hogy Istennek van hatalma feltámasztani őt az utolsó napon. Nagyon jó, hogy hiszed mindezt. De nem ez a lényeg. Elsősorban nem arra a szabadításra van szükséged, miről eddig beszéltünk, mondja Jézus. Neked nem arra van szükséged, hogy megszabadulj most ebből a pillanatnyi nyomorúságodból. Milyen gyakran hiszük mi is azt, hogy nekünk arra a szabadításra van szükségünk, ami a pillanatnyi körülmények szorításából megmenekít minket. Mikor a nehézségekből akarunk megmenekülni. És nem Jézust magát akarjuk szeretni, hanem a szabadítását, és csak azokat a dolgokat akarjuk, amik nekünk fontosak, és nem neki. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ez a lényeg, mert ha minden ígéretet hiszel is, ami az igében van, de ezt az egyet nem, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki él, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Ha ezt nem hiszed, akkor halott vagy. Lelkünk állapota a lényeg. Nem a testi élet és nem a testi halál, mert az a lélek egyedül, ami örökké él. De csak ha hisszük, hogy Jézus a Krisztus. Ha hisszük, hogy ő halt megértünk a kereszten, és hogy nekünk szükségünk van az ő bocsánatára. Mert a lélek élete, az élet, amiről szó van, az az örökké valóság, amit Istennel tölthetünk. Az ő csodás ajándékait és szeretetét élvezhetjük majd az ő jelenlétében, a testi halál. És az örökké valóságot nem, de az összes többi ajándékot már most is, ha elfogadtuk őt. Neked kicsoda Jézus? Te hiszed? Mert élet és halál kérdése ez. És ha meghalunk, de nem hisszük ezt, akkor nagyon szomorú vége lesz ennek az örökké valóságban. És Mária válasza ezután Isten dicsőíti, mert tud igennel felelni, tud úgy felelni, hogy igen, Jézus, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus. A következő kép, amiről szeretnék beszélni, amikor Mária és Jézus találkozik. Ugye Mária eddig, ő nem jött elő, nem üdvözölte Jézust, és most, amikor Márta szól neki titokban, hogy megjött Jézus, ő siet, mond valamit Jézusnak és sír. Ugyanazt mondja, amit a testvére, ugyanaz az első mondata. Ha itt lettél volna, Uram, akkor nem halt volna meg a testvérem. Bádacskodik. Úgy látom, hogy dacol és sajnálja a veszteségét. Mert most már késő, gondolja az ember. Már minden oda lett, amikor kellett volna a szabadítás, nem jött. És most már nincsen kiút, oda van minden remény. Nagyon fontos látnunk azt, hogy abban az időben a zsidóknál egy elterjedt nézet volt az, hogy a testi halál után az ember lelke körülbelül 3 napig marad a test közelében. Utána végleg eltávozik onnan. Azt is látjuk az igéből, hogy mire Jézus odaér, addigra már legalább 4 nap eltelik Lázár halála óta. És ez egy olyan információ, aminek tudatában talán jobban átérezhetjük azt, hogy miért is gondolta azt mindenki, hogy itt már semmi remény. Itt már nincs szabadítás. És érdekes látni, hogy ott van Máriának a vágya, miért nem jöttél, Uram, időben. És Jézusnál adta kezébe a szabadítás, ott van a terv, és ő nem vádaskodik, hogy Mária. Segíteni jöttem még most is. Jézus csöndben van és megalázkodik. Jézus nem vádaskodik, őt vádolják. Ő pedig alázatban, szeretetben és csendben hozza a szabadítást. És ez nem csak akkor volt így. Jézust és Istent ma is vádolják, vádolja a világ. Hogy lehet ilyen Isten, hogy engedi ezt a szörnyűséget? Hogy lehet ennyi gonoszság a világban? És ő most sem vádaskodik, ő a kezét nyújtja, és lehetőséget ad nekünk a megtérésre. A bűneink sorakoznak az életünkben, a sátán mutogat rá joggal, és mondja azt, hogy meghalunk, mert a bűneinkkel önmagunkban meghalunk. Jézus pedig azt mondja, hogy félresöpröm minden bűnödet, eltörlöm álnokságot, hagyd, hogy segítsek rajtad. És mindig így van, egyedül a sátán vádol. Hétköznapi szóhasználatban gyakran mondjuk azt, hogy vádol a lelkiismered. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz szóhasználat, hogyha egy olyan valaki mondja, aki elfogadta az Úr Jézus megváltójának. Mert a lelkiismeret, a Szentlélek nem vádaskodik. A sátán rámutat a bűneinkre, ő vádol, és Jézus is rámutat a bűneinkre, de ő nem vádaskodik, hanem ő azért mutat rá a bűneinkre, hogy felismerhessük a szükségét annak, hogy elfogadjuk őt. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, és lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy sír és sírnak a belejött zsidók, is lelke mélyig felindult és megrendült. Jézus sír. Első gondolatunk talán az, hogy Jézus sír, hát persze szerette Lázárt, neki is fájt a veszteség. De ha belegondolunk a dolgokba, akkor rájövünk, hogy dehogy is. Hát Jézus tudta, hogy fel fogja támasztani Lázárt. Jézus nem sírhatott azért, hogy Lázár meghalt. Miért sírt hát? És micsoda bátorítás az, ami erre az igazi válasz. Micsoda bátorítás, hogy Jézus megérezte azoknak az embereknek az érzelmét, a szenvedését. Micsoda bátorítás, hogy olyan az igazi élő Isten, aki tudja, hogy milyen az, amikor fáj. Aki tud velünk együtt sírni és együtt törülni. Ő átéli az érzelmeinket, a fájdalmainkat. Bízhatunk benne, mert tudja, hogy mi van bennünk. És ő mégis mindent akkor ad és úgy ad, ahogy az ő üsztörténeti koncepciójába beleillik. Nem úgy, ahogy az ember várja tőle. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére Márta pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Milyen érdekes megint. Márta, aki az előbb bizonyságot tesz a hitéről, Márta, aki hisz Jézusban, hisz abban, hogy ő a Krisztus, és hogy van hatalma feltámasztani. Mikor Jézus azt mondja, hogy görgessétek el a követ, akkor ő szól neki, hogy de hát Uram, már szaga van. Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, de te itt most nem tudsz mit tenni. És mi is hányszor vagyunk így, egyik pillanatban hitben erősen, és amikor a hitünk megpróbáltatik, akkor pedig hirtelen, tudattalanul is, de hitetlenek vagyunk. Előtörik az emberi természet a mélyéről. És Jézus most sem vádaskodik. Jézus elvégzi azt a feladatot, amit az Atya rábízott. Jézus elvégzi azt a szabadítást, pontosan azt, amit rábízott Isten. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott kezelába, pólyába csavarva, és az arca kendővel körült kötve. Megmutatta, hogy ő az élet és halálnak. Megmutatta, hogy ő a halál fölött áll. Megmutatta, hogy benne lehet bízni. Megmutatta azt, hogy őt küldte Isten szabadítóul minden embernek, hogy megtérjen. Megmutatta, hogy az ő gondolatai, tervei mennyivel magasabbak az emberénél. Bizonyságot tett arról, hogy egyedül ő az orvosság az ember minden nyomorúságára és bajára. És megmutatta azt, hogy nekünk feladatunk őt követni. És nem úgy, ahogy sokan gondolnak a kereszténységre, hogy szabályokba bekasztlizva, mint egy bilincsként hordozva az igének az erejét, hanem ugyanarra a szeretett kapcsolatra hív minket Jézus, amire Jánost is hívta, és amiben Jánosnak, apostolnak is része volt. És mindazoknak az embereknek, akik megtapasztalhatták az ő közelségét. Örömben, a lélek békességében, de nem a testi körülmények és a világi körülményeknek a mindent elsöprő ajándék özönében. Mert nem az adja meg a lélek békességét, hanem az igazi békességet a Jézusban való hit. És az, hogy naponta letegyük bűneinket a keresztövébe. És a legfontosabb kérdés az, hogy hisszük-e, hogy ő az élet és a feltámadás. Nekünk kicsoda? Olyan sürgető kérdés, amire még mindenkinek ma kell válaszolnia, mert lehet, hogy holnap már késő. Nem tudom, hogy ki hogy áll, de ha valaki erre az útra szeretne lépni, és még nem tette meg, akkor nagyon sokan vagyunk itt a gyülekezetben, akitől meg lehet kérdezni azt, hogy mit kell tenni? Ha felismertük azt, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van erre a szabadításra, mert élni akarunk. Egy igével szeretném még ezt, mindezt lezárni, és ezt nem szeretném magyarázni. Jeremiás könyvében van írva ez az ige. Hatalmas bátorítás nekem, és nagyon sok örömforrása. Azt mondja Isten, mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr. Békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Istent keressük. Ne az önző vágyainknak a megvalósulását, és ne az önző vágyainkból adódó nyomorúságból való szabadulást keressük. Keressük őt. Azt az Istent, aki szeret, aki együtt érez velünk, aki életnek és halálnak ura, és aki minden emberi bölcsességen túlmutat. Legyen áldott az ő neve. Imádkozzunk. Istenem, hálásak vagyunk neked ezért a szeretetért. Hálásak vagyunk neked, Uram, hogy eljöttél a földre, és hogy nincsen már ellenünk kárhoztató ítélet, ha elfogadtuk a te ajándékodat. Köszönöm, Istenem, hogy egy igazán fontos dolog van ebben az életben. Azt, hogy téged megismerjük. És köszönjük, Uram, hogy minden áldás, amit minket te hozzád visz közelebb. És nem attól áldás az áldás, hogy a körülményeink milyenek, hanem attól, hogy benned bízunk. Köszönöm, Uram, ezt a szeretetet. Köszönöm, Uram, hogy mindezt az üzenetet, amit ma adtál nekünk, ezt élve megélhetjük örömmel és békességgel és reménységgel. Legyen áldott a neved, legyen áldott azért, hogy meghaltál értünk a kereszten. És köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy minden ember felismerheti azt, hogy szüksége van az életében te rád, és köszönjük azt, hogy nem kell az örökkivalóságot tőled távol töltenünk, mert te megadtad erre a lehetőséget. Köszönjük, Uram, hogy semmi sincs azért, mert mi jók vagyunk, vagy mert mi ügyesek vagyunk, vagy mert mi szépek vagyunk, vagy mert mi bármi jót is tudnánk te nélküled tenni. Köszönöm, Uram, hogy megadod a gyógyulás útját mindig. Hálával tartozunk neked, és légy áldott. Amen.